Katona Csaba történész van a stúdióban. Szervusz Csaba, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Építészeti téma lesz, mert hogy 95 éve hunyt el Korb Flór is. Köszönöm, mindjárt mind a kettőtöket összekötlek. És nagyon csúnya verekedés rendezek a stúdióban, mert Kántor Endre vizuálisan próbál összezavarni, de nem fog sikerülni, mert hogy 95 éve hunyt el Korb Flór is, aki Gierdő Kálmánnal együtt a magyar építészet történetének meghatározó szereplője, hogy éppen milyen tekintetben ezt bíznánk rá történész vendégünkre, Csabára, aki természetesen a kifogyhatatlan. Ne szúszogj, hagyj engem is kérdezni, beszélj halkabban, ilyen táblákat mutatnak fel, köszönjük a figyelmet, ilyeneket mutatnak fel a velem szemben lévők. Igen, Endre, kérdezhetsz, tessék.
Van egy tábla a kezemben, az szegény András azért zavartuk össze, mert régóta készültünk erre a kis poénra. Készítettünk ilyen kis táblákat a Kriszta segítségével, többek között a kérdezhetek én is tábla, ami akkor fontos, amikor Andrással vagyunk egy adásban, mert hogy néha ezt nem engedélyezi. Tehát ő, hogy is mondjam, ő egy ilyen igazi Duracell műsorvezető, reggel bejön, benyomjuk rajta a gombot, és hogyha csöndbe maradsz, akkor végül is, akkor hiába jöttél be, maximum annyi, hogy egyébként Fejér Zoltáni hagyaték, tehát hogy annyi, hogy a keverőpultot állítgathatom. Úgyhogy készítettünk egy kis táblákat. Szegény Csabába meg belefolytjuk a szót, tehát ez van.
Igen, ezt majd egybe lefényképezzük, és kitesszük Facebook oldalunkra. Most azt mondják, hogy hangosan beszélsz, szerintem nem, de mindegy.
Csaba, emlékszem, mi a kérdésre?
Szeretnék valami akkor valami építész. Mindegy. Szeretnék akkor kis türelmet. Emberhalál lesz, ha ez így folytatódik tovább.
Na, jó, na tényleg. Majd ezt alkalmazzuk, ez itt lesz a stúdióban.
Több szeret Korb Flórisnak, azt javaslom, mint az én verbális...
Csaba, ha van benned lelki erő, akkor igen, nyugodtan
elnézést,
folytasd.
Elnézést, tényleg. Van csak ezt itt rajtad nagyon, kívül mással nem mertek.
Nagyon kiabál, és nem jutok szóhoz, de ezt leszámítva minden oké.
Na, szóval nehéz feltápászkodni a földről, Korb Flór is volt, ugye, én meg nem győzzük hangsúlyozni, 95 éve hunyt el a jeles művész, aki Párban alkotott, ezt is már elárultam.
Így van, és hát 1860. április 7-én született, és visszautalnék megint arra, amit már korábban többször ebben a műsorban felvetettünk, hogy valahogy a közemlékezet az olyan, hogy van, akit megőrizés, van, akit méltatlanul feledésre ítél, sőt, még olyan emberek is vannak, akiket fölemel, miközben az hát annyira nem indokolt. Visszatérve a lényegre, ha a 19.-20. századi magyar építészet zsenyeire gondolunk, akkor Hausmann Lajos, Ybl Miklós, Pollák Mihály neve mindenkinek mond valamit. Hát ami pedig ezt a derékembert illeti Korb Flórist, illetve Gierdő Kálmánt, az alkotótársát, őket alig-alig ismerik, és akkor most mondok három olyan épületet.
Sőt, most már jobban ismerik a Goldfinger Ernőt, ugye, a Brutalista miatt is, meg a James Bond sztorik miatt is, mint ezt az úriembert.
Miközben, és most jön az igazi érdekesség, mert ugye ez valóban egy nagyon jó példa arra, hogy egyetlen dolog hogyan tud behozni a köztudatba valakit, miközben nem is ez volt a célja, de azért ettől még így történt. Három olyan épületen, mert ezek a Korb Flór is főszerepet játszott, a Clotilde Paloták, a Zeneakadémia, hogy így kapásból lássuk, hogy mi mindenről beszélünk, vagy pedig Ferenc József bérháza.
A Clotilde és a Matilde?
Igen, igen, de mondok még egy, a New York Palota. Tehát Budapest ikonikus épületeiről beszélünk, és akkor nézzük meg, hogy ez az úriember hogy jön képbe. Ott kezdődik, hogy egy evangélikus német anyanyelvű családból származik, és Berlinben járt egyetemre, tehát nagyon-nagyon jó képzés kapott, sőt a pályáját is kint kezdte, ugye anyanyelvi problémái azok értelemszerűen nem voltak. De hamarosan hazatért, és a ütemesen fejlődő Budapesten és Magyarországon, ugye ne felejtsük elő, 60-ban született, tehát a 80-as évek elején derekán, mikor a pályája kezdetén van, akkor nyugodtan el lehet mondani, hogy a dübörgő korszakát éli a monarchia, azon belül Magyarország, azon belül Budapest.
Hausmann, hát akkor van pénz, van megrendelő, van elképzelés, van tér, van lehetőség, ideális.
Pontosan, nem véletlenül, hogy rengeteg külföldi ember is egyébként akkor Budapesten kerülési a boldogulását. Mondjuk ilyen emberek, mint Heinrich Hagenmacher, aki Svájcból jön ide, és sörgyáros lesz, méghozzá nem is akármilyen. Vagy Griersen Gudbrand, aki pedig Norvégiából veti meg a lábát, Magyarországon is lesz nagy vállalkozó, de most térjünk vissza Korbhoz. Hausmann Alajos irodájában kezd dolgozni, és itt nagyon-nagyon hamar társul a 3 évvel fiatalabb Girl Kálmánnal. És eleinte Hausmann keze alatt dolgoznak, aztán a pálya igazán 3 szakaszra osztható, van az az időszak, amikor a Hausmann irodájához tartoznak, aztán van az a szakasz, amikor ketten kiválnak és együtt dolgoznak egy közös irodában, majd pedig végül már önálló vállalkozóként tevékenykedik, de Girl-lel akkor is szoros együttműködésben, illetve közös munkák tömege határozza meg, akkor nem is tömege, de sora határozza meg az ő munkásságukat. Amit tudni érdemes róla, hogy például a Vasbeton szerkezet egyik első alkalmazója volt Magyarországon, és néhány érdekesség vele kapcsolatban. Hát például a Klotild palotákat, amikor megcsinálták az északi Klotild palotában, ott még ott is élt jó mint 10 éven át Girl-lel együtt. Tehát gondolj bele, hogy fölépíti ugye a Habsburg főhercegnő számára ezeket a épületeket. Nagyon sok mindent lehet erről tudni. Szimbolikusan Pest kapuja, hiszen ahogy jövünk át ugye a hídról, akkor olyan, mint egy hatalmas nagy kapu lenne. A másik épület, amire fölhívnám a figyelmet, ott van nem messze ettől, hogy megyünk, most majdnem azt mondtam, hogy a Felszabadulás tér felé, de tudjuk, hogy már nem ez a neve.
A Felszabra.
Felszab tér, igen. Szóval, ahogy megyünk a Ferenciek tere felé, rögtön jobb kézre ott van a Ferenc József bérpalota. És hogy gondoljunk ezekre? Hogy mi volt ezzel a célja, akár Klotildnak, akár Ferenc Józsefnek? Hát némi bevételre lehet-e szert tenni, egy frekventált, telken levő, hatalmas, gyönyörű ház bérbeadása, az bevétellel jár, már pedig az a uralkodónak is számít, hogy ne számítanak, hát ez egy kifejezetten felelős döntés, hogy ilyen módon is igyekszik gyarapítani a bevételeit. Na, ezzel is ők dolgoztak többek között, de azért szakadjunk el Budapesttől, említsünk meg néhány olyan épületet, aminek szintén köze van. Például dolgozott Kolozsváron is, de talán a Debreceni Egyetem az, amit elsődlegesen megemlítenék, ami mutatja azt, hogy Korbnak a akciórádiusz az messze túlmutató Budapesten, de nyilván ide összpontosult a fő működési területe. És még csavarjunk egyet az ő történetén, mert minden mindennel összefügg. Ő egy Rösszler Hermina nevű hölgyel boldog házasságban élt, tehát teljes életet tudott élni. 4 gyermeke született, és egy picit a gyermekeire is kitekintenék. Ugyanis az a helyzet, hogy a 4 gyermek közül az egyetlen fiú, ő meghalt 6 évesen. A 3 leány közül 2 azonban nagyon érdekes pályát futott be. Erzsébet nevű leánya egy zseniális festőnek indult, 25-26 évesen halt meg nagyon fiatalon, és egy Tímár János nevű festővel került nagyon szoros kapcsolatba. A források ellen mondanak, hogy hozzáment a feleségül, vagy pedig csak a ő legénye volt neki az úr. Na most a következő történt, hogy Tímár János egy idő után fogta magát, elhagyta Korb Erzsébetet, és feleségül vette a húgát, Korb Flórát, aki viszont táncművész volt, balettáncművész volt, és ha megnézzük a korabeli fotóit, azt láthatjuk, ilyen comb középig érő szoknyában tolta a színpadon, ami 20-as években nem volt annyira hétköznapi történet.
Önmagában egy izgalmas, pikáns történet ez a... Hát végülis a családon belül maradt, ugye anyós, após maradt ugyanaz.
Így.
Nagyjából el lehetett
szóval intézni. Nagyon nehéz pontosan mögé látni, hogy itt mi történt a lányok meg az úr között, amit például biztosan el tudunk mondani, a Korb Erzsébet, ez a csodálatos tudású festő, ez megfestette a vőlegényét, házi barátját, nem tudom, hogy nevezze, egy dupla portréban, ahol az egyikben ruhában, a másikban pedig aktként látható az úriember. Ő pedig a feleségéről, Flóráról festette direkt aktot. Tehát, hogy ha végig gondoljuk, hogy régen minden jobb volt, és az emberek hogy viselkedtek, meg mennyire nem volt előtérbe az a csúnya, gonosz szexualitás, meg ehhez hasonlók, akkor láthatjuk, hogy ennél picivel árnyaltabb a történelem, ami egyébként egyáltalán nem baj. Visszatérve Korb Flórishoz, őt a lánya halál nagyon megrendítette. Tehát amikor elveszítette Erzsébetet, a talán legtehetségesebb lányát, bár nem ezen múlik nyilván a emberi fájdalom, hogy tehetséges vagy nem tehetséges, ha elveszíti valaki a gyermekét, csinált egy alapítványt a vagyonából egy olyan ösztöndíjra, aminek a lényege, hogy 2 évente Olaszországba tanulmányútra induló festő növendékeket támogasson, azért, mert a lánya rengeteget járt oda, tehát ilyen módon akarta megörökíteni az emlékét. És egy picit a személyiségét is megvillantjuk, több klinikai épületet is ő tervezett itt a budapesti klinikák közül. És megkérdezték tőle, hogy mik a fő szempontok, amikor egy ilyen épületet tervez, tehát ami orvosi cél szolgál, és azt mondta, hogy az építésznek mindenben alá kell magát rendelnie az orvosnak, ez elsődlegesen egy funkcionalista épület, és hogy én, mint építész, elkészítem és megyek a következő munkámra, de az orvos, aki az életét arra áldoz, hogy embereket mentsen, az viszont itt marad egész életébe, tehát őnek ilyenkor alázatosan szolgálnia kell az orvostudományt, és nem az a feladat, hogy építész a legszebb és legnagyobb mindenféle művészeti tudását villantsa meg. És azt gondolom, hogy ez a hozzáállás, ez egy nagyon fontos adalék az ő személyiségéhez, hogy hogyan és miként viszonyult a megrendelőihez. Azokhoz a megrendelőihez, akik viszont egy tisztességes nagypolgári életet tettek lehetővé számára. És hát az élete, az, beszéltünk róla, ugye 1930-ban ért véget, szeptember 16-án. Ha meggondoljuk, 70 évet élt. A alkotótársa Girgül, aki 3 évvel volt fiatalabb, neki jóval hosszabb élet adatott, közel 90 éves volt, 1949-ben halt meg, de hát ebből meg az következik, hogy ő megírta a második világháborút és az követő nehézségeket.
Igazából 49-ben hunyt el? Hát ugye nem sokkal élte túl, tehát igazából az az egész turbulens és borzasztó időszak az, ami neki a végére kijutott.
Ugye én Helyett a Jénő kapcsán gondolkodtam mindig, hogy 1957-ben hunyt el, tehát még 56-hoz is pont be tudta tuszakolni az élete fordulataiba, ami egyébként maradjunk, hogy egy elég gazdag életet élt minden tekintetben. Összegezve azt tudom mondani egyébként, hogy azért is érdemes figyelni Korbra és Girgőre is, a két nevet tényleg érdemes mindig így együtt említeni, mert rengeteg közös munkájuk van. Mert ez felhívja a figyelmet arra, hogy érdemes nyitott szemben járni még Budapest vagy más vidéki városok utcáin is. Vannak olyan épületek, amiket ha nem is naponta látunk, de nagyon sokszor látunk, rengeteget emlegetünk, hány anekdota van a New York kávéházról.
Persze.
Vagy a Clotilde Palota kapcsán, hadd említsem meg, hogy ma már az egyikben ugye egy hotel működik, ami a Matilde nevet is viseli. És amikor fölmerült az a gondolat, hogy egyáltalán volt-e olyan Matilde főhercegnő, akiről elnevezték, akkor ebből lett egy vita, és kiderült, hogy nem. És még a Ludas Matyi hasábén megjelent egy ilyen poén talán a 60-as években, hogy a Clotilde Palotát Matilde Palotának nevezni, annak pont annyi értelme van, mintha a Calvin teret Malvin térnek hívjuk.
Igen. De ez jó.
Vitathatatlan.
Bárcsak lenne humorérzéke azoknak, akik döntenek ilyen közterületek elnevezéséről. És lehet, hogy lenne Colbert hidunk, meg lenne Matilde terünk.
De tök furcsa, ha már a Colbert hidat szóba osztott, hogy nincs róla közterület elnevezve, ahhoz róla. Képest.
Korflórisról már, mint
Igen. Annyit ír a minden tudó.
Sincs.
Igen, ahhoz képest, hogy milyen fontos szerepet játszott Budapest mai képének a kialakításában, hogy volt ilyen utca a 13. kerületben állítólag, a mostani Kórház utca. És azt nevezték át Korp Flórisról Kórház utcára, mert egyébként itt egy bérház épült, vagy bérház van ez alatt, vagy ebben az utcában, ami az ő nevéhez fűződik.
Korp Flórisból Kórház utca. Jó, nem szeretek ennyire explicit módon nyilatkozni, de szerintem ez nem volt jó döntés. És ugye ez, hogyha nincs róla közterület elnevezve, már pedig ezek szerint nincsen, ez tényleg egy iskola példája annak, hogy milyen az, amikor valakit beemelnek a kánonba, és ott marad, és milyen az, amikor valaki nem kerül be, és utána majdnem, hogy lehetetlen visszahozni a köztudatba, de egy fontos emberről beszélünk, mert erre az a válasz születik, na jó, de eddig ezt még nem tudtuk. Hát akkor azt gondolom, hogy ez a műsor egyebek mellett pont ezt a célt tudja szolgálni, hogy visszaadjuk azt a fajta respektet vagy tiszteletet, ami valamikor megillette ezt az építész párost, és ha ennek a töredékét így mi vissza tudjuk csempészni, akkor már nem voltunk itt hiába.
Igen, és ahhoz képest, hogy az angol királyi építésztársaság is tagjává avatta annak idején, szóval oda is nyilván nem egyszerű volt bekerülni már akkor sem, tehát az adott egy rangot neki, és ehhez képest pedig mi milyen keveset tudunk róla, megint csak meg kellett állapítani. Mikor küldted, hogy Korp Flórisról beszélgessünk egy kicsit, megérő egy adást, akkor én így voltam, hogy jó, de hát, és akkor amikor rákerestem, hogy ki az ember, akkor meglepődtem én magam is azon, hogy ahhoz, tényleg ezt tudom ismételni, hogy teljesen rajta hagyta az ő kezenyomát a Budapest mai arculatán, és ahhoz képest életemben nem hallottam róla.
Hát ez volna a cél, és én nem beszélve arról, hogy jó, most nyilván itt a legismertebb épületeit említettük meg, de hát ahogy a Kórház utca kapcsán is mondtad, rengeteg bérház fűződik a nevéhez, tehát úgymond a hétköznapi emberek életét is szolgálta azzal, hogy épületeket emelt. Egyébként ez a legtöbb nagy építészünkről elmondható, hogy az Andrássy úton végigmegyünk, vagy akár a Nagykörúton, vagy akár az Alkotmány utcán, bizony ott kiemelkedő építészeknek az alkotásai sorakoznak, csak nem feltétlenül tudjuk, mert itt látunk egy klasszikus századfordulós belülkörfolyósos bérházat, mert ilyenből sok van. Tehát attól még
és nem mindegyiket jelzik.
Nem.
Tehát szerintem ez is egy probléma, tehát nyugodtan lehetne jelezni. Önmagában is valószínűleg egy valamennyire árnövelő tényező lehet az, hogy milyen. Most gondolj bele, hogyha elutazik az ember egy nagyvárosba, akár mondjuk most pont Barcelona jutott eszembe, rengeteg olyan épület van, ami turisztikai lakóépület, amit híres emberek terveztek, nagy tervezők, nagy építészek, ahova konkrétan programokat szerveznek, túrákat szerveznek. Tudom, hogy Budapesten is van ilyen sétálós túra, több is, amiben te is részt veszel, de hogy ez ezért nagyobb figyelmet kaphatna.
Jóval nagyobbat, illetve akkor még tovább ragozom, ugye ma már azért Budapesten is lehet ilyet látni, meg vidéki városokban is, például Esztergomban, hogy egy-egy háznak a történetét legalább egy tabló erejéig a ház oldalára elhelyezik, hogy ki építette, ki élt itt, ki lakott itt, és igenis ez hozzátesz valamit ahhoz, hogyha valaki arra jár, akkor ne azt láss, hogy de szép ez a sárga vagy piros ház, hanem ennél jóval többet mondjon neki. Szerintem ez egy egészen jó ötlet.
Igen, abszolút igazad van. Meg hát ugye lehet egy kicsit hype-olni is az ilyesmit ezzel, tehát hogy mert az, hogy mondjuk egy Hundertwasser gazdasági épületről tényleg egy ilyen feldolgozó üzem, de ő tervezte, és akkor csodára járnak. Hát most nyilvánvalóan Korpflor is nem Hundertwasserrel megfelelő nemzetközileg megítélésű, de azért nyugodtan lehetne hype-olni ezt a sztorit, hogy egy kicsit híresebbek legyenek ezek az
hát,
emberek.
Hát mint a Brutalistával,
akik,
ugye.
Igen, akit alakították Budapest és a Magyarország arcát.
Nekem a Brutalistában is, hogy ugye van egy érték, ami Magyarországra nem tud kitörni, viszont valahol Amerikában felfedezi valaki magának. Egyébként Almási László például is egy ilyen, teljesen ugye az angol beteg kapcsán derült ki a világ számára, hogy volt egy ilyen kalandos sorsú, és igaz, egy romantikus filmet csináltak belőle, és az ő élete azért egy kicsit ennél nyárasabb volt, és nem volt ennyire gazdag hölgy kalandokban. Ha értitek,
hát
mire
nem
gondolok.
Tudhatod, nem mindent jegyzett az utókor.
Nem voltunk ott, de erősejtések alapján azért valószínűleg van abban igazság, ami előbb elhangzott, de egyébként rögtön hozzáteszem, hogy hát például ilyen ember Horasztja Ágoston. Ugye, ja, aki ja, a kaliforniai borászat adja, Amerikában jóval nagyobb respektje van, mint itthon.
De mennyi lovas tiszt ment ki ugye 48 után Amerikába, és mekkora respektjük van az amerikai hadseregben, mai napig még nem is hallottunk róluk. Felmutatta Endre, köszönjük a figyelmet. Táblát.
Ezzel jelezvén azt, hogy ennek a rovatnak vége van, és egy teljesen másik rovatot fogunk majd elindítani. Csaba, köszönjük szépen, hogy Korpflorisról és vele kapcsolatban Gergő Kálmárról is beszéltél nekünk, és egy kicsit felnyitottad a szemünket. Keressük az épületeit.
Részemről az öröm, és mindenkinek jó szívvel javaslom, hogy járjon nyitott szemmel. Köszönöm a figyelmet.
Katona Csaba történész járt itt nálunk.